A mi segítségünk Istentől van, aki teremtette a mennyet, a földet, és aki fenntart az ő ereje és kegyelme által.
Amen.
Mai nap egy csodálatos nap. Nem csak azért, mert Isten tiszteletre jöttünk, hogy tiszteljük az egy igaz Istent, hanem mert különleges ez a nap abból a szempontból, hogy a látássérültekért végzett szolgálat, ami átível különböző egyházakon. Ma egy kicsit egyrészt emlékezünk, másrészt pedig hálát adunk Istennek, hiszen egy olyan eszköz kerül majd kiosztásra néhány látássérültnek, amely a Szentírás olvasását, hallgatását könnyíti meg. És azt hiszem, hogy amikor a Szentírásról van szó, akkor mindig hálás a szívünk. És ugye egy látó embernél természetes az, hogy ott van a Szentírás állandó jelleggel, hordozhatóan. Nekünk nem annyira, bár ma már az okostelefonok meg a technika világa az lehetővé teszi. De hogy ez az eszköz, amit majd ki fogunk osztani, reméljük, hogy meg fognak érkezni, bízunk benne. Azért különleges, mert itt emberi hangon lehet hallgatni a Szentírást, és az emberi hangnál szebben nem lehet Istennek az igéjét tolmácsolni. Hiszen Isten emberi nyelven tudatta velünk az ő akaratát, és tudatja velünk az ő akaratát, azt az akaratot, amelynek a célja és az értelme az, hogy az elbukott ember visszabéküljön az ő teremtőjéhez. Istennek terve van, és az az ige szakasz, amit majd meg fogunk hallgatni hangosan, mert Ilike ő fogja nekünk olvasni, mert hiszen igét is hoztam ma nektek, az az ige szakasz arról szól, hogy mi Istennek a terve, és hogy Istennek a terve az, ami választásunkon is múlik, hogy megvalósul-e az életünkben. Mert a Teremtőnk nem egy önkényes uralkodó, hanem ő az embert szabadnak teremtette. Úgyhogy keressük ki Ézsaiás próféta könyvének az 55. fejezetét. Ézsaiás próféta könyve 55-ös fejezet. Én kérném, hogy keressük ki, és mind a 13 verset fogjuk olvasni. Ilike az új fordítást fogja használni. Azt gondolom, hogy mindenkinél amilyen fordítás van, nyugodtan azzal olvassa. Ézsaiás könyve 55-ös fejezetét akkor hallgassuk meg, hogy mit mond a mindenható teremtő ebben az igében.
Isten hívó szava. Ti szomjazók mind. Jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek mustat és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a tartalmas falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, amelyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenedért, az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. Isten szava eléri a célját. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el az útját a bűnös és a gondolatát az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész ő megbocsátani. Bizony, a ti gondolatotok nem az én gondolatom, és a ti útjaitok nem az én utam, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb az én utam a ti utatoknál, és az én gondolatom a ti gondolatotoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely a számból kijön, nem tör vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri a célját, amiért küldtem. Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak. A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére lesz ez, örök jelöl, amely nem pusztult el.
Köszönjük a felolvasást! Ézsaiás könyvében nagyon-nagyon sok a költői nyelvezetű megfogalmazás. Akik tudnak héberül, azok azt mondják, hogy a legmagasabb rendű héber nyelv, tehát a hébernek a legszebb, legtisztább kifejeződése jelenik meg Ézsaiás könyvében. Hát sajnos mi héberül nem értünk és nem tudjuk meghallgatni ezt az ige szakaszt, szerintem nagyon szép lehet. Viszont így is, ami szép magyar nyelvünkön is, megmutatkozik az, hogy mit akar Isten. Mit akar a Teremtő? Ha ezt az ige szakaszt áttanulmányozunk, akkor azt látjuk benne, hogy felhívások váltakoznak ígéretekkel. Ézsaiás könyve két nagy részből áll. Az első 40 fejezet az egy picit más stílusban íródott, mint a következő 40-től 66. fejezet, de ugye egy ugyanazon szerző írta, tehát nem két külön szerzőről beszélünk. A stílusban van egy pici eltérés. A 40-től a 66. fejezetig, amiben ez a szakasz is benne van, különösen szó esik arról, hogy a Teremtő reményt nyújt az ő népének. És ez így van ebben az 55. fejezetben is. Az 55. fejezet a 40-től 66. fejezeten belüli szakaszban is egy külön kiemelkedő részben szerepel, ugye a 42. fejezettől a Mesiásról, Istennek a felkentjéről vannak jövendülések, többek között ugye az 53. fejezet, ami a szenvedő, az értünk megalázott Mesiásról szól. Mert a Mesiás szolgálatán keresztül békül vissza az elbukott emberiség a mindenható Teremtő Atyához. És ez az ige szakasz arról szól, hogy Isten ma is, most is hív mindannyiunkat személyesen. Ma is arról szól, amik Ézsaiás korában is döntő volt, hogy ember, válaszd a te teremtődet. Mert a teremtőd meghív téged egy új életre. Meghív téged egy sokkal-sokkal szebb életre, ami nem csak az örök életről szól, hanem már itt a földön elkezdődik. Mert a teremtőddel való kapcsolatod által lesz az életed élet. Addig csak létezel. De amikor megismered a teremtőt, akkor kezdesz élni. És ez az ige szakasz arról szól, hogy ismerd meg a te teremtődet. Azzal kezdi, hogy ti szomjazók. Jöjjetek vízért. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Még ha nincs is pénzetek. Vegyetek bort és tejet. Kiknek szól? Aki szomjazik. Szomjazik az élő vízre. Mert szomjúság nélkül nincsen megelégedés. Ha úgy érzed az életeddel kapcsolatban, hogy minden rendben van, és nincs szükséged Istenre, akkor nem fogod tudni értékelni az ő felhívását. Ellenben, ha szomjazod, ha vágysz valami jobbra, mert nem elégítenek ki az anyagi javak, nem elégít ki a hírnév, nem elégít ki a munkahely, sok minden, ami önmagában nem rossz ebben az életben, de az embernek valamilyen hiányérzete mindig van. És ha ezzel szembenézek, akkor fogok tudni a megoldás felé közelíteni. Talán Pascal mondta azt, hogy minden ember szívében van egy Isten alakú űr. Mert úgy lettünk teremtve, hogy vágyódjunk az alkotónk után. Úgy lettünk megalkotva, hogy feltegyük a kérdéseket, hogy mi végre van ez az élet. Tényleg azért, hogy egyek, igyak, fizessem a számlákat, és 70, 80, 90, 40, 50, kinek mennyi adatik után vége? Vagy pedig valami magasabb rendű, valami nemesebb célért vagyok itt ezen a földön. Nevezetesen azért, hogy megismerjem, és személyes kapcsolatom legyen azzal a lényel, aki teremtett, az egyetlen Istennel, aki megjelent Krisztusban a földön. Mert ez az élet értelme. És azt mondja itt a Teremtő, hogy jöjjetek, menni neked kell ő hozzá. Mert ő már eljött. Ő már elküldte az ő egyetlen fiát azért, hogy megközelíthessed őt. Mit mond Pál apostol a Timóteusi levélben? A első Timóteusi levélben, a 6. fejezetben azt mondja az Atyáról, a Teremtő Istenről, hogy ő hozzáférhetetlen fényességben lakik, és őt ember nem láthatja. De ugyanakkor az a jó hír, hogy Krisztus által mégis képet kaphatsz arról, hogy ki az Atya. Mert mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy aki engem látott, látta az Atyát. És ez így van. Krisztus által tökéletes bepillantást kapunk abba, hogy kicsoda a mennyei Atya. És ha Krisztust elfogadod személyes megváltódnak, akkor egyúttal elfogadod azt, aki őt küldte a földre. Ő tehát eljött. Most az a kérdés, hogy te és én megyünk-e. És mit mond a Teremtő? Azt mondja, hogy ha nincs pénzetek, akkor is gyertek. Itt a pénz nem csak úgy jelenik meg, mint ahogy mi ismerjük, általános csereeszköz, tudjuk jól, hogy mit jelent a mai életünkben, talán túl sokat is, hanem itt arról szól ebben a költői megfogalmazásban, hogy az ember mindig az érdemeiben gondolkodik. Mindig abba gondolkodik, hogy teszek valamit, és majd kapok cserébe valamit, még akár Istentől is. De Isten azt mondja, hogy ez nem így működik. Az ővele kapcsolat az nem így működik. Nem úgy van, hogy érdemeim vannak, azokat ő elé viszem, és majd ő megállt. Hanem azt mondja, hogy ha nincs pénzed, az sem akadálya annak, hogy hozzám gyere. Kérdés az, hogy szomjazol-e? Vágyakozol-e? A vízre. Mi a víz? Istennek a lelke. Istennek a jelenléte a víz. Jézus azt mondta egy alkalommal, hogy aki bennem hisz, élő vizek forrásává lesz. És mit mond János az evangéliumában? Mondta ezt a lélekről, akit vesznek majd az ő benne hívők. A víz az alapja mindennek. Isten jelenléte, ami a Szentlélek által valósul meg. A Szentlélek az, aki által Isten jelen van az egész világ mindenségben. És többek között, ami szívünkben, ahogy Pál apostol mondja, ugye mit mond a lélek a szív templomában? Istennek a temploma vagy. És ez a víz. Ugye a víz az alapvető életele. Amíg Istent nem ismerem, addig csak létezem ugye a nagy világ mindenségben. Nem sok céllal. Amikor viszont őt megismerem, és elkezdek szomjuhozni, akkor fogok kezdeni élni. És azt mondja Ézsaiás könyvében a Teremtő, hogy jöjjetek hozzám vízért. De nem csak vízért, hanem van még itt mi? Bor és tej. Hát ez sem szó szerint kell venni. A bor, vagy must és a tej, a Teremtő beszédeinek a két külön megfogalmazása. Mert Isten igéje valamikor bor, vagyis örömöt ad. Valamikor viszont tej, amikor ugye a tej is egy alapvető táplálék, főleg a gyermeknek. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a Teremtővel való kapcsolatod az fejlődésen alapul. Megismered őt, meggyőződsz arról, hogy amit ő mondott, azt komolyan kell venni. És ilyenkor tej az ő igéje. Mikor meg kell győződnöd arról, hogy a világ az nem a véletlenek sorozatából keletkezett, hanem egy lény teremtette. A mindenható Isten Krisztus által teremtette ezt a világot. És erről meg kell győződni. Ez nem úgy van, hogy belépek egy politikai pártba, és holnap hívő leszek. Mert az nem hit. Az csak egy vallás. A vallás pedig nem fog üdvözíteni soha. Egyedül a hit fog üdvözíteni Krisztusban. És azt mondja itt a Teremtő, hogy igen, tejre és borra van szükségetek. Igen, örömre is szükségünk van. Isten igéje nem csak fed, nem csak meggyőz, hanem hat az érzelmeidre. Hatnia is kell. Mert kevés az, hogy értelmi okokkal, éjszakokkal meggyőződünk arról, hogy Isten teremtette ezt a világot, és ő szeret bennünket, ha nincs mögötte a szíved, az érzelmeid, nincs mögötte az az azonosulás, hogy én nem csak elhiszem, nem csak elfogadom, hanem akarom a Teremtőmmel való kapcsolatot. Ehhez kell, hogy az Istennek az igéje por is legyen. De a következő versben azt mondja a Teremtő, hogy miért adnátok olyanért pénzt, ami nem kenyér. Az ember sok minden után fut. A megbecsülés, az anyagi előrehaladás, a kiteljesedés felé, és azt mondja a Teremtő, hogy ezek nem rossz dolgok, de van ennél sokkal jobb. Aminek a nyomán az összes tevékenységed áldott lesz. Mégpedig az, amikor az ő igéjét fogadod be a szívedbe. Azt mondja, hogy nincs értelme annak, hogy olyan dolgokért fussunk, amelyek hiába valók. Mert az anyagi dolgok bár eszközök, de mulandóak. Azt mondja, hogy jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok, és finom falatokat fogtok enni. Vagyis azt mondja a Teremtő, hogy minőségi táplálék az, amit az ige nyújt. Mert megelégedik a lelked. Értelme lesz az életednek. Helyén tudod kezelni a dolgokat. Az örömöt, a nehézséget, a fájdalmat, mindent. Mert Isten igéje az, ami választ ad a kérdéseidre. Nem mindenre. De ahhoz, hogy el tud dönteni, hogy milyen utat válasz, ahhoz elégséges választ ad Istennek az igébe. És azt mondja Ézsaiás könyvében az ige, hogy hallgassatok rám, és élni fogtok. Figyeld meg ebben az ige szakaszban ezt a sok kérlelést. Hallgass, figyelj, és jöjj. Ezeket az eszközöket, amiket ma meg fogunk kapni, illetve hát azok fognak megkapni, akik ugye jelezték ezt, és szeretnének ilyen eszközben részesülni, ez pont ezt szolgálja. Hallgatni, és figyelni. Hallgatni Istennek az igéjét. Figyelni Istennek az igéjére. És ez kiváltja bennem azt, hogy jövök. Megyek. A Teremtő elé. Isten szól hozzám, és szól hozzád. Te meg én megyünk hozzá. Valaki egyszer azt mondta, hogy ő azért keresztény, mert a kereszténység által hirdetett Isten nem hallgat, mint a Távol-Keletnek az Istene. A Távol-Keletnek az istenei azok csak bálványok. Azok nem beszélnek. De az igaz Isten beszél. Szól. És most azt mondja neked és nekem, hogy hallgass rá. És miért? Mert azt mondja, hogy örök szövetséget kötök veled, mert a Dávid iránti hűségem nem rendül meg. Tanúvá tettem őt a népek előtt, nemzetek fölött parancsolóvá. Messiás. Dávid életén keresztül már bepillantást engedünk abba, hogy ki a Messiás. Dávid, aki tökéletlen volt, aki nem volt hibátlan, de szíve szerint jó ember volt, bizonysága volt Istennek. Mire? Miben? Hogy meg lehet változni. Hogy helyre lehet tenni a dolgokat. Hogy egy olyan borzalmas cselekedet után, mint amit ő elkövetett, tudjuk, mi történt Becsabéval, helyre lehet hozni a dolgokat. És ez Isten igéjének a legnagyobb üzenete. Helyre lehet hozni az elrontottat. Helyre lehet hozni azt az életet, amely lehet, hogy csődbe jutott. Dávid csődben volt, amikor Becsabével vétkezett. Hát az teljes csőd, nem? Mégis helyre tudott állni. Mégsem adta föl. Isten megbocsájtott neki, és könyörült rajta. El kellett szenvedni a következményeit, de könyörült rajta. Ugyanez van a mi életünkben. Isten néha megengedi azt, hogy a hibáink, a vétkeink következményeit elszenvedjük, viszont könyörül rajtunk. Mert nem hajtja végre azt az ítéletet, ami jogosan illetni a bűnös. Próba idő alatt vagyunk mindannyian. És erről szól Istennek az igéje, hogy ő szövetséget köt. Örök szövetséget köt. Olyan szövetséget köt, amit ő nem bán meg. Nagyon érdekes a második fele ennek a szakasznak, amikor azt mondja, hogy Dávid ugye tanul. Parancsolóvá tettem nemzetek, népek fölött. Hát ez már nem Dávidról szól, hanem ez az utódáról szól. A megígért messiásról. A megígért messiásról, aki 2000 évvel ezelőtt megszületett Betlehemben. Nem sokára ünnepli a keresztény világ. Ő is tanú volt ezen a földön. Az első eljövetelekor tanúként jött, tanúskodni ment. Miért? Azt mondta Jézus a főpap imájában, hogy én kijelentettem a te nevedet a földön. Jézus azért jött a földre, hogy tanúskodjon arról, hogy az atya szereti az embert. Mert sátánnak a legnagyobb hazugsága az, hogy Isten nem szereti az embert. Jézus viszont kijelentette az egész életével, halálával és feltámadásával, hogy Isten nem úgy gondol az emberre, ahogy az sátán, az ellenség elhitette. Tanúként jött a földre először, de el fog jönni másodszor is. Isten igéje azt hirdeti, hogy a bűn problémájára nem csak az egyén életében van megoldás, hanem az egész világ életében. Krisztus eljön, hogy parancsoljon nemzeteknek és népeknek. Isten felkente őt uralkodásra, azért, hogy ezt a földet visszabékítse a magasságos Istenhez. És ennek látható megnyilvánulása lesz, amikor másodszor eljön. Akkor fogja ezt elkezdeni láthatóan. Visszabékíteni a földet Istenhez. Ez a messiás szolgálatának a lényege. Megbékíteni az embert a teremtőjével, a mennyei atyával. Következő szakasz, ami Ézsaiás könyvének az 55. fejezetéről szól, megint egy felhívással kezdődik. Keressétek az Urat, ami közel van, hívjátok segítségül, amíg megtalálható. Ez olyan furcsán hangzik, ez a mondat. Picit talán úgy érzed, hogy ez olyan fenyegető mondat. Valójában azonban nem az. Azt mondja a Teremtő, hogy keresni kell őt. Amíg lehet. Mert lesz olyan idő, amikor nem lehet. Lesz olyan idő, az emberiség történelmében is lesz olyan idő, és lehet, hogy az egyéni életedben is lehet olyan idő, amikor nem tudod őt keresni. Isten szeretete végtelen és határtalan, de nem azért kaptuk, hogy elképozódjuk. Ennek a történelemnek egyszer vége lesz. És ugyan Krisztus most közben jár az Atya előtt az emberiségért, és az emberiség minden egyes tagjai, mert ugye mit mondta Pál apostol? Nincs más közbenjáró Isten és az emberek között, csak az emberré lett Krisztus. De ez a közbenjárás, ez nem arról szól, hogy az ember visszaéljen vele. Ez arról szól, hogy keressem az ő közelségét. Keressem a Teremtőmnek a közelségét, amíg lehet. És ma még ez az amíg lehet van. Most még kereshetem az Istennek a közelségét. Most még közeledhetek hozzá. Minden nap, amely erre lehetőséget ad nekünk, ajándék tőle. Azt mondja a Teremtő, hogy hívjuk őt segítségül. Nem csak keresni kell őt, nem csak vágyakozni kell utána, hanem behívni a személyes életünkbe. Segítségül kell őt hívni. És igen, ez arról szól, ez a hívás, hogy beismerem, hogy szükségem van segítségre. A következő mozzanat már a gyakorlati életről szól. Hagyja el a férfi az ő bűnös útját, és az ő álló gondolatait, gonosz ember. Amikor Isten közelébe kerülsz, akkor a döntéseknek kell születni. Döntéseknek azzal kapcsolatban, hogy mi a rossz, és mi a jó. Isten nem úgy van ezzel, hogy hát, tégy, amit akarsz, én úgyis szeretlek, elnézek neked mindent. Ugye tudjátok, Russzó mit mondott ezzel kapcsolatban? Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Elég sekélyes gondolat a Szent Istenről. Isten nem nézi el a bűnt. Meghív téged és engem, hogy közeledjünk hozzá. Nekünk adja az ő igéjét, amiben szólni kíván hozzánk, napi szinten. De nem elég meghallgatni és elengedni a fülünk mellett. Azt mondja az ige, hogy hagyja el a gonosz az ő útjait, és az álnok ember az ő bűnös gondolatait. Igen, ez arról szól, hogy változtatnom kell. Az ige mindig változásra hív. Hogy nevezzem nevén a dolgot. Nevezzem nevén azt, hogy bizonyos dolgok nem férnek bele az Isten szerinti való életbe. Mindenkinek megvan, hogy mi az. Ezzel szembesülni kell. Azt mondja a Teremtő, hogy ezt meg kell tennünk. Elhagyni, és más gondolatokkal foglalkozni. Mit mond erről Pál apostol? Amik helyesek, amik igazak, amik tisztességesek, amik tiszták. Ezzel kell foglalkozni. És ugye, arról beszél itt a Teremtő, hogy ő megbocsát. Ő irgalmas, ő kegyelmes. Mi nem értjük az ő útjait. Miről beszél? Azt mondja, hogy amilyen magas a föld az égtől, olyan magasak az ő útjai. Mi sokszor másképp rendeznénk el a bűnt. Sokszor föltesszük a kérdést, hogy Isten miért nem írtja ki a bűnösöket? Miért nem írtja ki Sátánt? Zárójelbe teszem hozzá, hogy ki fogja írtani őt a maga idejében. De mindennek ideje van. Ideje van annak is, hogy kegyelmet gyakoroljon, ez most van, és ideje lesz annak is, amikor már ítéletet fog gyakorolni a Messiás által, amiben benne lesz az, hogy Sátánt el fogja pusztítani. De ennek ideje van. És mi ezt nem érthetjük mindenféleképpen, minden tekintetben. Azt mondja a Teremtő, hogy amennyiben magasabb az ég a földnél, annyiban magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Távolság van közöttünk, de ezt a távolságot a Teremtő áthidalta, mégpedig úgy, hogy elküldte a fiát emberként a földre. Emlékszünk arra a lajtorjára, amit Jákob látott? Ez jelképezte a Messiás. Istennek a fiát, aki azért jött a földre, hogy emberként, emberi életben bebizonyítsa azt, hogy lehet Isten törvényének engedelmes életet élni. Ezért jött Krisztus a földre. És azt mondja a Teremtő, hogy az, hogy az én gondolataim, azok számotokra ne érthetetlen gondolatok legyenek, ahhoz én őt elküldtem ide hozzátok. A 11. vers, ami a legreményteljesebb az egész ige szakaszban, nem mintha az egész ige szakasz maga ne lenne az, de a leginkább az ez, amikor azt mondja a Teremtő, hogy amiképpen az eső és a hó lehull az égből, és oda vissza nem tér, hanem megcselekszi azt, amiért küldtem, és ugye sorolja, magot ad, termést ad, így lesz az én beszédem. Olyan eszközöket osztunk ki majd, amik Isten igényét tartalmazzák. És Isten igényének célja van. És ez a cél, ez az, hogy az embert visszavezesse Istenhez. Hogy megszentelje. Elkülönítsen a Teremtő számára. Úgy, hogy eközben a világban vagyunk. Úgy, hogy eközben éljük az életünket. Nem remeteként, hanem ugyanúgy állampolgárok vagyunk. Ugyanúgy családfenntartók vagyunk. Ugyanúgy munkatársak, szülők, gyermekek. Kinek milyen helyzet adatott. De ebben a világban elrejtett életet kell élni Krisztusban. És ez a célja Isten igéjének. Amiképpen a hó és az eső mit segít elő? Az, hogy a föld termést adjon. Gabonát, gyümölcsöt, zöldséget, bármit. Ugyanígy Isten igéje. Jobb emberré válj és válj. Ez Isten igéjének a célja. Nem egyszerűen az, hogy ismereteket adjon. Nem egyszerűen az, hogy meggyőzön arról, hogy az evolúció nem igaz, és helyette igaz a teremtés. Ez csak az alap. Isten igéjén keresztül szól hozzád. Nem más módon. Azért, hogy megteremje az életed, azokat a gyümölcsöket, amik igazak Isten előtt. És mindenkinek más adatik. Mindenkinek más ajándéka van az életében, más talentuma van, más van, amiben fejlődnie kell. Nem vagyunk egyformák. És Isten igéje minden embernek személyre szabottan a tanácsot. És azt mondja a Teremtő, hogy jó szerencsés lesz az én igény. Elvégzi azt, amiért küldtem. Ebben az ige szakaszban, és ez az utolsó gondolat az Isten tiszteleten, benne foglaltatik Isten művének a végső győzelme. De azt mondja, hogy olyan népet hívsz, amit nem ismertél, olyan emberek jönnek, akikről nem tudtál. És ugye az utolsó vers azt mondja, hogy békességben vezetnek majd titeket, újjong a hegy és a mező, és ahol eddig csalán volt, ott mirtus lesz, ahol eddig tövis volt, ott ciprus lesz, és ez mind lesz az Úr dicsőségére. Isten műve győzelemet fog aratni. Egyes emberek életében is, és, ami legalább ilyen fontos, a világtörténelemnek az életében is. Mert ugyan nem úgy jön el Isten országa, ahogy ma nagyon sokan szeretnék, hogy politikai eszközökkel fogjuk megvalósítani Isten országát, úgy soha nem fog menni. Krisztus azért jön el másodszor a földre, hogy megszabadítsa a földet a nyomorúságból. Tehát nem kánoánba jön ide, hanem kiszabadítani a földet Sátán fogságából. De Isten műve győzni fog. És nem egyes emberek lesznek ott csupán, hanem sokaság, népek, nemzetek. Az újjáteremtett földön, amit majd az Teremtőnk adni fog, ugye Jelenések könyve beszél erről, ott nemzetek lesznek, népek. Nem 8 ember, mint Noé idejében, meg 3 ember, mint Szodoma idejében, ugye Lót és családja, hanem sokkal több. És ez az, amit Isten adott nekünk az igéje által, hogy mi ebben a győzelemben tudjunk részesülni. És ez az, amiért ez a nap ennyire csodálatos, hogy amikor ezek az eszközök majd végzik a feladatukat, használják őket, akkor Isten igéje szólni fog még egy csatornán. Mert Isten igének szólni kell. Rajtad, és rajtam keresztül. Elsősorban nem a szavainkkal, hanem az életünkkel. Hogy tanúságot teszek amellett, hogy amit az ige mond, az boldogító életet eredményez. Ha én azt komolyan veszem, ha én azzal azonosulok, akkor boldog lesz az életem, kiteljesedett lesz az életem. Nem biztos, hogy nehézségektől mentes, de megelégedett élet lesz. Isten adja meg, hogy akár ezek által, az eszközök által, akár pedig bármilyen módon, hogy az igével érintkezünk, legyen Isten ígéje győzelmes a te és az én életemben. Mert Isten hív, és nekünk erre a hívásra válaszolnunk lehet, és válaszolnunk kell. Én azt hiszem, hogy olyan felhívást kaptunk ebben az ige szakaszban most, ami nem tehet bennünket, nem hagyhat bennünket közönösségben. Mert Isten szabadnak teremtett téged és engem, és ebben a szabadságban jogunk és kiváltságunk választani az ő országát és az ő ügyét. Ebben áldjon meg mindannyiunkat az ő kegyelmében. Amen.
Amen.